Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Kohut Zoltán szakújságíró, köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Álhírek sorozatunkban nagyon sok érdekes és kártékony álhírrel foglalkoztunk konkrét példákkal. Mit hoztál ezen a héten?
Most egy olyan példát hoztam, ami igazából nem álhír, vagy nem egy klasszikus álhír, és különösen nem a mai technológiai médiumokra jellemző álhír. Azért hoztam el, mert viszont az a hatás, amit a korabeli társadalomra kifejtett egy szóbeszéd, egy pletyka, egy társadalmi szintűvé nőtt pletyka, az ma is megvan. Tehát amikor azt látjuk, hogy valamilyen társadalmi csoport, vagy valamilyen külső szereplő ellen hangulatot keltenek, barátaink, politikusok, gazdasági, kulturális szereplők, vagy bármilyen körök, akkor gyakorlatilag ugyanazok a mechanizmusok, ugyanaz a társadalmi levegő mérgezés lép érvénybe, vagy indul el, mint ami például a magyarországi svábok kapcsán 100 évvel ezelőtt, ugye a 20-as, 30-as évektáján kezdődött ez. Ugye az egy nagyon feszült és érzelmileg egy nagyon fölháborodott korszak volt természetesen Trianon után, hogy is lett volna higgadt és nyugodt egy magyar társadalom egy olyan borzalmas veszteség után és egy olyan igazságtalan helyzet után. De mindenesetre elterjedtek különféle előítéletek, ugye zsidókkal, svábokkal, elsősorban velük szemben. Sokat olvasok erről a korszakról, és utána olvastam annak, hogy például mi volt igaz abból a, mondjuk csak kettőt emeltem ki ebből, hogy a svábok, ezek nem is svábok, tehát nem Németországnak, vagy a német birodalomnak a sváb területéről származókat költöztették ide egyrészt. Na mindegy, szóval elterjedt az a közhiedelem, hogy ők egykor a legjobb földeket kapták meg, és már ezzel elkezdődött a magyarok kiszorítása a Kárpát-medencéből. A másik ilyen volt, hogy ők olyan nagymértékben szaporodnak tudatosan, ugyancsak ezzel a célral, hogy a magyarokat az eredeti magyar otthonból, a Kárpát-medencéből kiszorítsák.
Tehát ezek voltak az álhírek, amiket 100 évvel ezelőtt ebben a feszült társadalmi helyzetben elkezdődött társadalmi pletyka,
igen,
hogy
így mondjam. Ez csak két példa, nyilván, ahogy ugye a zsidókkal szemben is tudunk sokféle olyan előítéletről, amiket aztán semmiféle nyilván tények nem alapoztak meg, de a társadalmi előítéletben ezek éltek. És itt is kiderültek azok a dolgok, amik egyébként akkor is tudhatók lettek volna, hogy egyrészt a svábok száma pont a 20-as évek és a 40-es évek között nagyon radikálisan csökkent, ennek ugye történelmi okai vannak, ezt mindannyian tudjuk. Másrészt pedig egyáltalán nem volt igaz soha, tehát a betelepítések idején sem volt igaz, hogy a legjobb földeket kapták, például nagyon nagy volt a halandóság köztük éppen azért, meg az elvándorlás is már amennyire ez mondjuk bizonyos területeken lehető volt, mert egyáltalán nem volt igaz, hogy a legjobb földeket kapták azt, amit kaptak, aztán pont, hogyha az éppen nem volt termő, vagy nem volt könnyen művelhető, akkor nem jártak jól. Na most ez azért jó példa, például 500 000-ról 300 000-re csökkent 20 pár év alatt. Tehát azért az óriási csökkenés, ugye a 20-as és 40-es évek között, tehát egyáltalán nem mondható az. Másrészt egyébként volt egy olyan örökösödési hagyomány a sváboknál, ami a magyartól teljesen eltérő volt, hogy csak az elsőszülött örökölt, így hát aki utána született, annak muszáj volt valamit tanulni. Tehát amikor azon csodálkozunk, hogy a svábok miért olyan potensek, miért olyan szorgalmasak, miért olyan tiszták például a portájuk, ugye ez még ma is megfigyelhető, basszus, nem tudom hány évtizeddel ezután a korszak után, hogy szóval ismerjük azokat a településeket, azokat a házakat, azt megmondjuk néha, tehát aki mondjuk
annyira
a népházat jobban ismeri, az
takaros.
Igen, valószínűleg többek között ezért, mert ott nem volt az, hogy jó, hát majd örökölök, mint tudom, x hold, vagy x hektár jobbaknál, x hektár földet, mert nem. Az elsőször örökölt, a másodiknak valamilyen olyan polgári szakmát kellett tanulni, vagy mondjuk papnak, katonának, nem tudom minek menni, amivel érvényesülni tudott.
Ami eltartotta magát.
Így van.
Meg a családját.
A zsidóknál hasonló volt, tehát amikor a zsidókat nagyon sok előítélettel támadták abban az időben, az ugye azért volt, mert a társadalom egy polgári irányt vett egy feudális társadalom után, nyilván nem egyik évről a másikra, de ez egy folyamat volt, aminek nyilván ők azért lettek a nyert ilyen értelemben, mert előtte jogfosztottak volt, nem lehetett földjük, nem vállalhattak bizonyos hivatalokat, nem tehettek mást, mint hogy tanultak, olvastak, amiket a magyar urak, ugye a magyar derékhad, vagy a magyar nemzet idézőjelben sokáig megvetendő tevékenységnek tartott. Hát nyilván, amikor viszont ezek a tudások az orvosláshoz felértékelődtek, akkor pedig nem azért kerültek olyan pozícióba, hogy a magyarságot kiszorítsák az eredeti életteréből, hanem azért, mert megváltozott a világ, amit a magyarság nem volt hajlandó, egy része nem volt hajlandó követni. Na most ez azért érdekes, és azért hoztam el, mert ezek a pletykák csak azért terjedhettek el, és csak azért válhattak tömeghisztériává, bizonyos értelemben olyan mértékű tömeghisztériává, ami aztán a törvényalkotást is befolyásolta, hogy ezt mindannyian tudjuk, a zsidó törvények meg a svábok deportálása, mert nem kitelepítés volt, hanem deportálás, mert senki nem vállalta fel azt, hogy megnézze, hogy ezek igazak-e, aki tudta, hogy igaz, az nem mert, vagy nem akart szembeszállni ezzel, szóval egy kicsit úgy vagyunk.
A tömeghisztériával.
A tömeghisztériával, meg ezek a szóbeszédekkel, igen. Tehát ugye, hogyha lett volna egy valaki, aki azt mondja, hogy elmegy a statisztikai hivatalba, ahol pontosan megvannak a népesedési adatok.
És elmondja, hogy nem az, hogy szaporodnak, hanem szerencsétlenek fogynak.
Igen. Vagy még lett volna egy szociológus, aki elmondta volna, hogy gyerekek, nem azért érvényesül egy zsidó vagy egy sváb, mert ki akarja túrni a magyarokat, hogyha irigylitek azt, amit elértek, akkor csináltok ti is azt, amit ők fogjatok össze. A zsidóknak az egyik sikere az volt mindig is, hogy összefogtak. Hát minket ki akadályozott meg abban, hogy összefogjunk. Na mindegy, szóval a szóbeszédekről annyit, hogy ez, hogyha átbillen egy tömeget, és elér egy olyan turbulens mennyiséget, akkor nyilvánvalóan az egész állami igazgatást meg fogja fertőzni, és nyilván a törvényhozást is, és ennek a szüleménye az a fajta emberellenes és kisebbségellenes magatartás, amit a magyar állam tanúsított azokban az évtizedekben. Tényleg ilyenkor mindig érdemes vagy illik el mondani, hogy nyilván egy nagyon sebzett lelkű nemzet volt a magyar a 20-as, 30-as, 40-es években, és utána meg aztán másokból továbbra is. Tehát nyilván ezek a fajta társadalmi elégedetlenségek mindig egyfajta társadalmi feszültség oldását próbálták volna nagyon perverz és beteg módon, de csökkenteni. Tehát általában az álhír terjesztésben is, vagy a közösségi médiás gyűlölködésben is általában azok a pszichés tünetek nyilvánulnak meg, amik valamilyen frusztráltságot fejeznek ki. Tehát aki nem boldog, aki nem elégedett, aki valamilyen súlyos hiányt szenved érzelmileg, anyagilag, társadalmilag, az nyilván sokkal inkább vevő lesz arra, hogy rosszindulatú álhíreket terjesszen, rosszindulatú propagandát terjesszen, mint az, aki elégedett az életével. Aki elégedett, az nem pletykál.
Aki nem gyűlölködik.
Elégedett, az nem gyűlölködik, az sokkal inkább csitítaná higgadtságra intenné a vitatkozó feleket. Abban, hogy Magyarországon is egyébként nagyon vevők vagyunk az álhírekre és a fertőző propagandára, abban szerintem ez van, hogy még mindig nem tudunk egy igazán erős, öntudatú, nyugodt, higgadt nemzetté válni.
Hát adja Isten, hogy talán pont ezek a beszélgetések is segítenek abban, hogy felismerjük a saját hibás működésünket és a frusztráltságunkat, feszültségünket, mondjuk egy jó futásban vezessük le, ahelyett, hogy gyűlölködő posztokat osztunk meg.
Fú, de jó, ne. Kocogó nemzet lennénk, ahelyett, hogy marjuk egymást, igen.
Igen, igen. Minden ilyen alkalommal elmennék futni egyet, hát szerintem a magyar lenne a legsportosabb nemzet.
Bizony, lásd, Norvége például.
Ja. Egyébként én a svábokat nagyon szeretem, nagyon tisztelem. Édesapámnak is az egyik legjobb barátja, egy sváb származású fiatalember volt, és most jelen pillanatban is a családunkba kaptunk új tagokat, akik sváb származásúak, és fantasztikus, értékes emberek. Tehát, hogy ez olyan szép lenne, ha eljutnánk abba a stádiumába valahogy az életünknek, hogy a különbözőségben a gyönyörűséget lássuk, és ne támadásnak érezzük, hogy valaki más, mint bizonyos szokásaiban más, mondjuk, mint mi vagyunk éppen.
Igen, és pont az az Erdély, amit szeretünk nagyon olyan igazán magyar területnek elkülönni, nyilván ebben is van egy gyász Trianon óta, de hát pont Erdély liberalizmusa, örök liberalizmusa, tehát Erdély mindig is egy nagyon liberális műhelye volt mondjuk a társadalmi személyiség fejlődésének, az pont a legjobb példa erre. Tehát ott békében élt sváb, zsidó, magyar, ilyen vallású, olyan vallású, szászok, törökök, mit tudom én, egy csomófajta etnikum, mert a fene tudja miért, én nem értek hozzá, nem vagyok történész, de van rá példánk. És a másik egyébként oda is érdemes lenne eljutni, most ne is félre egy picit, csak úgy belecsimpaszkodok abba, amit mondtál, hogy persze, szóval most úgy fogalmaztál, hogy szereted a svábokat. Akkor pont ennek az ellentétje érvényesült, pont egy negatív általánosítás, hogy a svábok olyanok, a zsidók olyanok, aztán az időt a kommunisták alatt, hogy a keresztények olyanok, a kulákok olyanok. Nyilván ezek soha nem igazak. Tehát
igen, igen, valóban nem visszavonom. Azokat a svábokat nem, szeretem, nem akarom, akikkel visszavon, kapcsolatban vagyok. Persze, mondjuk pozitívan jaj. Lehet túlozni, én azt gondolom, inkább. De
sokkal
valóban,
inkább, így van. Inkább pozitívan általánosítsunk.
És a jó tulajdonságokat
de a negatívan nagyon figyelmeztető. Tehát ez soha nem lehet eleget mondani, hogy rögtön, aki valaki oroszok, ukránok, zsidók, arabok, kínaiak, magyarokkal szemben általános megfogalmazást kezd el tenni, ott már a mondat elején nyugodtan tudhatjuk, hogy hazudni fog.
Igen, igen. Mert hazudni fog. Igen. Akkor mondhatom, hogy akikkel mi kapcsolatba kerülünk, sváb, új családtagok, nagyon kedveljük őket. Egyébként erről, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy hát itt Kiskunhalason Dél János egy fogalom, mint történelem tanár, nagy tudásával, és én egyszer fogalmaztam úgy, hogy a németek milyen precízek. Én általában azért mondjuk a pozitívan szeretek általánosítani, és hirtelen rám nézett, azt mondja, nincs ilyen. Mondom, milyen nincsen. Azt mondja, nincs ilyen, hogy a németek.
Igen.
Pedig pozitív dolgot mondtam róluk.
Igen.
Azt mondja, nem, van.
Igen.
Ő, de nincs ilyen.
Igen.
Adja Isten, hogy lépjünk előre ezen a területen egymás elfogadásában, és a tisztábban látásban, és tisztábban fogalmazásban, és az álhíreket ismerjük fel, ne engedjünk az érzéseinknek, a vágyainknak szabad utat, kivétel, ha azok jók. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk elhíresült álhírekről, romboló álhírekről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.